Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét, testvéreim, amint szól hozzánk a Korintusiakhoz írott első levélből, az első levél negyedik részéből, az első öt versből a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magamat sem ítélem el, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az az Úr. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért az ígéretért, mely ebben az igében is elhangzik, hogy Te eljössz. Eljössz és Te fogsz megítélni eleveneket és holtakat, mert a Te igéd és a Te tekinteted az, amely mindent lát és mindent tud. Köszönjük, hogy ezzel a gondviselő tekintettel és szeretettel viseled a te tanítványaidnak, egyházadnak gondját, figyeled az életét, tartod számon a dolgait. Köszönjük, hogy ebbe a gondviselésbe mi is benne érezhetjük magunkat. Így adunk hálát az elmúlt esztendőért, és így gondolunk a következőre. Így vesszük számba a te jó téteményeidet, csodáidat, megtartó szeretetedet, az életünkben megnyilvánuló jelenlétedet. Segíts, hogy most, hogy ennek az évnek a végére érkezünk, vissza tudjunk gondolni minden jó tettedre, minden hűségedre, szeretetedre, megszabadító, gondviselő kegyelmedre. Segíts így szemlélni nem csak az elmúlt évet, de az egész életünket, és segíts ezzel a hittel gondolni a jövőre is. Bocsáss meg nekünk, hogyha ez sokszor nem sikerült, akár az elmúlt évben, akár az egész életünkre nézünk, hogyha nem a te gondviselő szereteted és kegyelmed volt egyetlen reménységünk, ha nem rád tekintettünk és nem tőled vártuk a segítséget. Bocsáss meg nekünk és ne ítélj minket a te igazságod szerint, hanem légy velünk a te kegyelmed szerint, mert ha a bűnöket számon tartod, Urunk, ki állhat meg előtted? Ki az, aki kihúzott derékkal, fölemelt fejjel állhatna eléd, ha csak az igazságod lenne velünk? Köszönjük, hogy az igazságod mellé a te kegyelmed, a te szereteted is eljött ebből a világba, hogy igazságos, de irgalmas is vagy. Az irgalmadat kérjük most is, amikor visszagondolunk az elmúlt esztendőre, vagy amikor a következő évre tekintünk, légy velünk ezzel az irgalommal, kegyelemmel, szeretettel, hogy felépüljünk hibáinkból, hogy el tudjunk fordulni a bűneinktől, hogy le tudjuk eléd tenni emberi megkötözöttségeinket, indulatainkat, és csak a te igéd és a te lelked vezethetne minket. Így kérünk, áld meg minket a te ígéreted és szereteted szerint. Add nekünk a te indulatodat, a te igazságodat, a te igédnek ismeretét, hogy ezzel az ismerettel, ezzel az igei megerősítéssel készüljünk az előttünk álló szolgálatokra. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben a Korintusi első levél negyedik részének az első és második versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, Az az ige, amelyet felolvastunk, majdnem egy évvel ezelőtt, ugyanígy ezen a szószéken elhangzott, akkor az év kezdésekor, most pedig az év bezárásához közeledően. Sőt, nem csak az év kezdő és az év záró ige hirdetéseknek az alaptextusa ez, hanem a missziói munkatervnek is ez volt a preambulumában, a bevezetőjében az az ige, amelyet olvashattunk. Mert minden ige, minden év és minden éves szolgálat igei útmutatással kezdődik, és minden számvetés és visszatekintés igei fényben és igei erőtérben történik meg. Így kell megtörténnie. Tehát nem azt jelenti ez az ismétlés, ez a tudatos visszaidézés, hogy ebben az évben ez volt az igénk, hiszen az egész év során sok-sok igét olvastunk, és bizonyára mindenki vissza tud emlékezni olyan igékre, nem erre, hanem másikra, amely ebben az elmúlt esztendőben sokat jelentett neki, vigasztalást, erőt, a döntésben segítséget, útmutatást, választ a kérdésekre, vagy éppen az Úristen kérdését egy igén keresztül az életünkre nézve. Tehát ez az ige csak szimbolizálja azt, csak felmutatja azt, hogy az életünk nem csak az év első meg az utolsó ige hirdetése, az év első vagy utolsó napja, nem csak a missziói munkaterv, de életünknek minden pillanata Isten igéjének a fényében történhet, és történjen is. Legyen útmutató, legyen iránytű, legyen a lábunk előtt mécses, amely megvilágítja az életünket. Folyamatosan legyen jelen az életünkben, indítson, ha éppen az év első napja van, zárja be az évet, és értékelje az életünket, akár egy évet, akár egyetlen napot, vagy döntést. A keresztény ember életében legyen így jelen az Isten igéje, mondja ez az ige választás, üzeni ez az ige választás, és segítsen vissza-vissza tekinteni a megtett útra. Miről beszél Pál apostol ebben az igében? Sokszor idézett ige ez, sokszor idézett fogalom és útmutatás, amelyet a korintusiaknak és a korintusiak mellett nekünk, a kecskemétieknek is megad az apostol. A hűség ennek az igének a kulcsszava. A hűség, mert hogy a sáfároktól elsősorban ezt követeltetik meg. Amikor erről az igéről prédikálunk, mindig kell egy kis lábjegyzetet tenni ide a sáfár mellé, mert olyan kifejezés ez, amelyet ma már keveset használunk, inkább az igei formáját szoktuk, ha ugyan használni, a sáfárkodni valamivel, gazdálkodni valamivel. A sáfár az az intéző, aki nem tulajdonos a birtokon, hanem intézi a gazda vagyonának az ügyeit. Megbízatást és bizalmat kapott a gazdától, feladatot kapott, és abban próbál el hűségesen eljárni. Ez Pál apostolnak a képe, hogy mi, keresztény emberek, az Isten egyházában sáfárok vagyunk, nem tulajdonosok, az Úristen az egyháznak az ura, az Úristen a tulajdonos, az Úristen tartja a kezébe, de kiadja a feladatokat, és ebben a feladatban hűséget vár el tőlünk. A hűség az egy olyan kifejezés, amelyet általában kiemelt helyzetekben, kiemelt pillanatokban szoktunk értelmezni. A hűség az árulásnak az ellentéte. A hűség az elpártolásnak, az elhagyásnak az ellentéte. Egy nehéz döntés, amikor hűségesnek kell lenni, ki kell tartani az Úr mellett, ki kell tartani a szövetséges mellett. Ez a hűség, és ennek az ellentéte az, amit például Péter tesz meg, mielőtt háromszor megszólalna a kakas, nem hogy hűséges lenne, hanem elárulja az Urat. És valóban így van ez, hogy a hűségnek, mondjuk így, hogy kiemelt pillanatokban, talán egy kicsit túlzon így mondhatnánk, hogy háborús helyzetben ez az értelmezése, hogy ebben a kiemelt pillanatban hűséges, ragaszkodó tud lenni az ember, vagy elárulja a szövetségesét és elpártolt tőle. De kedves testvérek, a hűségnek van egy másik értelmezése is, egy másik értelmezési területe, mondjuk így, hogy békeidőben, mondjuk így, hogy nyugalomban, nem kiemelt helyzetekben a hűség az a kitartás, az alaposság, a szorgalom, az odafigyelés, a komolyan vételnek a szinonimája. És mi, amikor a 2015-ös évre visszatekintünk, mint egy béke évre, mint amikor megadatik nem csak a kiemelt pillanatokban dönteni, hanem szorgalmasan munkálkodni, akkor ezt a példázatot, ezt a hasonlatot vagy metaforát úgy értelmezhetjük, amikor az Úristen nem csak ezt a kiemelt hűséget, ezt a ragaszkodást várja el tőlünk, hanem a béke pillanataiban a szorgalmat, a kitartást, az álhatatosságot, a hűséget a munkában, a hűséget a gazdához, a gazdának a tulajdonában, a gazdának a birtokában, az ő dolgaival, az ő tulajdonával, hűségesen, tehát kitartóan, alaposan, szorgalmasan munkálkodni. Amikor az elmúlt esztendőre gondolunk, akár a gyülekezetünk, akár a családunk vagy a közösségeink életében, akkor Jézus vagy Pál apostolnak ezen példázatát így is értelmezhetjük, sőt, talán ez az elsődleges értelmezése. A munka, a szolgálat, a szorgalom kérdése. Megtörtént-e ez a 2015-ös esztendőben? Elvégeztük-e mindazt, amit ez a 2015-ös esztendő lehetőségként elünk hozott? Pál apostolnak ez a példája, ez a képe, ezt az első kérdést teszi föl. Vagy talán nem is ez az első kérdés. Talán az lenne az első kérdés, azzal kellett volna kezdeni, hogy hűségesnek kell lenni, hűséget vár, szorgalmat, kitartást, álhatatosságot, odafigyelést a szolgálatban, engedelmességet, de kinek való engedelmességet? Pál apostol erről nem beszél, mert evidenciának tekinti, pedig, ha folytatjuk a felolvasott igét, mégiscsak kitér rá, és azt mondja, tulajdonképpen az első kérdés az, hogy amikor sáfároknak tekintjük magunkat, hűségre, szorgalomra és megbízhatóságra kötelezzük el magunkat, akkor először azt kell tisztáznunk, hogy kihez vagyunk mi hűségesek. Kinek a birtokán dolgozunk, kinek a kiadott feladatát próbáljuk teljesíteni. Kinek vagyunk engedelmesek. Nem egyértelmű, hogyha komolyan belegondolunk, mert ennek a történetnek sok szereplője van. Az embereknek, önmagunknak, vagy Istennek akarunk engedelmeskedni. Az emberekhez, önmagunkhoz, vagy Istenhez akarunk hűségesek lenni. Olyan evidensnek tűnik az egyházban ez a kérdés felvetés, illetve az erre adott válasz, de Pál apostol mégiscsak valamiért megfogalmazza ezt. Mégiscsak azt mondja, azért ezt gondoljuk végig, és mondjuk ki rá a választ. Az emberek is folyamatosan meg fognak mérni. Az emberek is méricskélnek, az emberek is elmondják a véleményüket. Sőt, te magad is folyamatosan méred magadat. Folyamatosan fölteszed a kérdést, hogy elég jó vagyok-e? Jól teszem-e a munkámat? Hűséges vagyok-e? Azt teszem-e, amit akarok? Azt teszem, ami szerintem helyes? De figyelj oda, mondja Pál apostol, mert van itt valaki, aki még erre a kérdésre válaszolni fog. Amikor sáfárnak nevezzük magunkat, akkor ezzel rögtön és elmúlhatatlanul meg kell jegyeznünk, meg kell fogalmaznunk, hogy kinek a sáfárai vagyunk. Az embereké, a közvélekedésé, a közgondolkodásé, vagy az önmagunké? Embereknek akarunk megfelelni? Önmagunknak akarunk megfelelni? Vagy pedig az Istennek, aki szolgálatba állított. Ha föltesszük ezt a kérdést, akkor már olyan egyszerűnek tűnik. Akkor már olyan nagyon nem lehet mást válaszolni, csak azt, hogy természetesen az Úristennek akarunk. Hogyan is mondhatnánk másképpen? Hogyan is válaszolhatnánk másképpen erre a kérdésre? De mindez csak akkor ilyen egyértelmű, hogyha már ezt a kérdést föltettük. Pál apostol is azt mondja, tegyétek csak föl, én is föltettem. Én sem kerültem meg ezeket a mondatokat, és azt mondja Pál, sem az embereknek, sem önmagamnak, egyedül az Úristennek akarok megfelelni. Mert csak ha az Úristennek felelek meg, az a megfelelés. Ha csak az embereknek, ha csak önmagamnak, az még nem elég. Nekem az kell, hogy az Úristen bólincson az életemre. De ugyanez van fordítva is. Ha nem felelek meg az embereknek, ha nem felelek meg önmagamnak, az nem keserít el. Akkor leszek elkeseredett, ha az Úristen rázza meg a fejét, amikor rám néz. Ha az Úristen elfogad, ha az Úristen hűségesnek ítél, akkor nem fáj se a fejem, se a szívem, ha az emberek, vagy én magam érzem magamat kicsinnek és gyengének. Emlékszem, kedves testvérek, egy teológus társamra, aki kimondta ezt a mondatot, én egy selejt vagyok. Nehéz egy ilyen helyzetben bármit mondani, akárki is mondja. Az egyetlen vigasztalás, az egyetlen érvelés az volt, hogy ne attól félj, hogyha te magad a selejtnek érzed, hanem ha az Úristen ezt mondja rólad. És amíg az Úristen nem ezt mondja rólad, amíg az Úristen nem így gondolkodik rólad, addig ne légy elkeseredve. Kedves testvérek, nincs olyan ember, aki nem mondhatná ki magáról, főleg az Isten igének a fényében, hogy én egy selejt vagyok, engem ki kellene dobni. De ha az Úristen nem dob ki, ha az Úristen nem söpör le az asztalról, akkor te ne írd fölül az Úristennek az ígéretét. Akkor ne gondold azt, hogy az Úristennek jó vagyok, de magamnak nem. Hanem erősítse meg az Úristennek ez az ítélete. Hogy aki egyedül jogosan mondhatná azt, hogy takarodj a szemem elől, nem akarok selejtet látni, nem akarok selejtet, pont az egyházamban nem akarok, akinek egyedül joga lenne, és nem mondja, az írja felül a te véleményedet, a te fájdalomból, keserűségből, kudarcból fakadó önértelmezésedet. És itt, hadd mondjam akkor még egyszer, a kulcs szó a felülírás. Az előbb azt mondtuk, hogy Pál apostolnak ez a mondata a hűséget teszi középpontba, de hogyha az egész igének az értelmét meglátjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy talán még fontosabb a felülírás kifejezés, a gazda véleménye. Beszélnek az emberek, beszél a szívem, az agyam, az önértékelésem, és beszél a gazda is. És az ő véleménye felülírja a közvéleményt is, meg a saját önértékelésemet is. A gazdának is van véleménye, el is fogja mondani, és neki lesz a legtöbb alapja, hogy véleményt mondjon rólunk. Nem csak azért, mert a mérce az az ő mércéje lesz, hanem mert ő tud mindent. Az emberek is, meg én magam is részinformációkból ítélünk. Valamit látunk, valamit nem. Valamit akarunk látni, valamit nem akarunk látni. A gazda nem így fog tekinteni. Mindenre rá fog látni. És ő fog mondani végső véleményt. Az előbb ezt az intéző képet használtuk Pál apostol után. Jézusnak van egy példázata egyébként, több is, amely a gazdáról és a szőlőmunkásokról, vagy a munkásokról szól. Ezt a képet használjuk most is. A szőlőmunkások is kóstolgatják a bort meg a mustot. Megmondják, hogy jó lesz a termés, nem lesz jó. Van véleményük arról, hogy hogyan sikerült a szüret. De nem ez fog számítani, hogy a szőlőmunkások, a napszámosok mit gondolnak, hogy milyen lesz az idei termés. Majd, amit a gazda mond. Majd, ahogy a gazda értékeli az elmúlt évet. Na, az lesz az igazi. Ugyanígy van a saját életünkkel is, akár egy elmúlt esztendőről van szó, akár az egész életünkről, hogy van véleményünk, persze, hogy van. Legyen is. Legyen is elképzelése az embernek, csak mindig azzal az alázattal, hogy majd jön a gazda, akinek a véleménye igazából számítani fog. Őneki van mércéje, és őneki van tudása, rálátása arra, hogy az életünket megítélje. Kedves testvérek, itt van előttünk, vagy mögöttünk a 2015-ös esztendő. Isten kegyelme és szeretete, hogy itt lehetünk, és végig gondolhatjuk ezt az évet. Ő tartott meg, mind ahogy az egész életünkbe. És az ő igéjét, tehát mércéjét mutatja, és adja, hogy megítéljük ezt a 2015-ös évet. Legyen is róla véleményünk. Értékeljük is, gondoljuk át, hogy sikerült a kitűzött feladatainkat a családban, a munkahelyen, a barátaink között, a gyülekezetünkben elvégezni. De mindig azzal az alázattal és azzal a reménységgel beszéljünk az elmúlt esztendőről, akár a 2015-ös évről, hogy majd jön itt valaki, akinek a legjobb mércéje és a legnagyobb bölcsessége van megítélni ezt az esztendőnket. És azt mondjuk, nekünk is van elképzelésünk róla, mi is hálatelt szívvel emlékezünk meg mindarról, ami történt, amiben az Úristen megsegített, de leginkább az ő véleményére várunk. Leginkább az ő véleményét keressük és hívjuk, hogy mondja el, értékelje nekünk az életünket, és benne a 2015-ös esztendőnket. Adja a kegyelem Istene, hogy az ő véleménye, az ő igéje, az ő elképzelése elhangozzék az életünk fölött, és hallhassuk majd, ahogy a bibliai példázatban, jól vagyon, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Az Isten kegyelme és szeretete tartsa a kezébe a 2015-ös esztendőnket, mint ahogy az ő kezéből várjuk és kérjük a 2016-os esztendőt is. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk néked a te jelenlétedért, áldásodért, megtartó kegyelmedért, amivel eljuttattál minket erre a mai napra. Köszönjük, hogy az igéd végig kísért minket napról napra, percről percre, döntésről döntésre. Érezhettük, hogy közel van hozzánk az ige, a szívünkben és a szánkban, és irányít minket és vezet minket, vigasztal és bátorít, megtisztít, megfed, új irányt ad, erőt ad, mikor, mire volt szükségünk. Köszönjük néked azt az ígéretet, amellyel igédet és te lelkedet adtad nekünk. Köszönjük, hogy 2015-ben olyan sokszor tapasztaltuk meg ezt a csodát. Bocsáss meg, hogyha sokszor vakok is voltunk, és nem vettük észre, milyen közel vagy. Hogy voltak olyan pillanatok, amikor itt voltál, jelen voltál, megszólaltál, de mi süketek és érzéketlenek voltunk a te igédre. Ugyanakkor hálát adunk mindazokért a pillanatokért, amikor sikerült megérezni, amikor sikerült megkapni a te kegyelmedet, és megérezni a te jelenlétedet. Hálát adunk az elmúlt esztendő minden eredményéért, mert mindet tőled kaptuk, minden eredményünkért, a beérett munkák gyümölcséért neked adunk hálát. Köszönjük, hogy adtál erőt, lehetőséget, szolgálatba állított embereket, akik a családunkban, a közösségeinkben, a munkahelyünkön, a gyülekezetünkben, minden közösségünkben ott voltak, és a lehetőséget biztosították a szolgálatra. Köszönjük néked, hogy ezt várhatjuk az elkövetkező esztendőre is. A te kegyelmed és gondviselő szereteted vezet át az elmúltból a következőbe. Így kérünk, áld meg az elmúlt év számvetéseit, értékelését, és áld meg a következő évre való tervezésünket. Légy velünk, mert te vagy az, aki fölötte állsz időnek, esztendőnek, kornak. Te vagy, akinek minden hatalom kezében van mennyen és földön, múltban és jövendőben. Ezzel a hittel és reménységgel imádkozunk a közösségeinkért, a szeretteinkért, a családtagjainkért. Elsősorban most a keresztet hordozó testvérekért, a gyászolókért, a betegségben lévőkért, a szomorúsággal, fájdalommal, békétlenséggel küszködőkért. Hisszük és tudjuk, Urunk, hogy minden betegségünket, minden fájdalmunkat ismered, tudod, hordozd ezeket a fájdalmakat és betegségeket. Lásd meg a szorongó, félelmes szíveket, vigasztalj és erősíts, mert a te vigasztalásod és erősítésed nélkül gyámoltalanok és erőtelenek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ígéred ezt a segítséget, ezt a jelenlétet, add, hogy mindig számot tartsunk rá, beléd kapaszkodjunk, és eléd vigyük azokat, akik terheket hordoznak. Így könyörgünk a gyülekezet minden tagjáért, kicsikért, nagyokért, gyengékért és erősekért. Urunk, lásd meg a terheket hordozókat, és lásd meg azokat, akik segíteni tudnak. Te adj a szolgálatban állóknak engedelmes, alázatos szívet, nyitott szemeket a szenvedésre, a segítségnyújtásra, egymás terhének hordozására. Imádkozunk a városunkért, a körülöttünk élő társadalomért, a magyar népért, itt és a határokon túl. Könyörgünk a határon túli testvérekért, a környező népekért, azok békességéért. Imádkozunk az egész emberiségért, a világért. Urunk, hisszük, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, add, hogy hittel és reménységgel kapaszkodjunk belé, hogy el ne vesszünk. A te gondviselő kegyelmed, világot is megtartó szereteted őrizze meg ezt a világot, hirdesse Jézus Krisztusnak a dicsőségét, és add, hogy a te gyermekeid, a keresztény közösségek mind-mind hirdessük ezt az evangéliumot. Így könyörgünk az üldözött keresztény testvérekért, adj nekik oltalmat, vigasztalást, erőt, hűséget, hogy el ne pártoljanak mellőled. Jézus Krisztusért, a megtartó Úrért, a világ Uráért, aki megítél majd eleveneket és holtakat. Jöjj és maradj mellettünk. Jézus Krisztusért. Amen. Most egy csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a hirdetőlapokat, illetve a gyülekezet újságját, a szőlőkertet, ezt a folyóiratot, amely a kijáratoknál megtalálható. Hirdetem, hogy ma 11 órától, fél 11 órától gyülekezeti szilveszteri együttlét lesz az Emmaus házban egészen éjfélig. A gyülekezet különböző korosztályait, csoportjait is várjuk oda szeretettel, de itt benn a templomunkban is lesz istentisztelet. Itt a templomban 6 órakor tartunk még újévet búcsúztató, hálaadó istentiszteletet. Itt a templomban ide várjuk 6 órára a gyülekezet tagjait. A ránk következő holnap, új év napján a megszokott módon 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor tartunk úrvacsorai istentiszteleteket. A 9 órás istentisztelet után újévi fogadásra várjuk a presbitereket, gyülekezetünk volt és jelenlegi lelkipásztorait, igazgatóit és házastársaikat a díszteremben. A ránk következő vasárnapon, ez január 3-a lesz, a 9 órás istentisztelet, illetve a 11-es és a délután 5 órai istentisztelet lesz itt a gyülekezetben, a templomban a lehetőség Isten igének a hallgatására. A 9 órás istentisztelet után, mint az év első gyülekezeti kávéházára is szeretettel hívunk mindenkit, ennek a házigazdája a presbitérium lesz. Kedden 16 órakor biblióra lesz a Hunyadi Városi Közösségi Házban, szerdán a Vacsi Közi Bibliaórát tartjuk a Mészáros családnál, a Hegedűs Köz 24 szám alatt, és a rákövetkező vasárnapon a megszokott rendben folytatjuk istentiszteleteinket 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor. Imádkoztunk az elhunyt testvéreinkért, illetve családtagjaikért, Benke János, Mátyás, Pap Szabolcs, Perger Miklósné, Horváth Julianna, Zsuzsanna és Szalai István testvéreink, illetve temetésre készülünk Tóth Ödön, 73 évet élt testvérünk, 8-án, pénteken lesz a temetése, 10 órakor a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott családtagokra, szeretteikre. Köszönettel hirdetjük az elmúlt héten befizetett adományokat, mintegy 450 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkből két dolgot emelek ki, részint a bibliaolvasó kalauzt, amely a református pontban megkapható, megvásárolható, illetve azt a kérésünket, amelyben minden gyülekezeti tagot kérünk, hogyha az elmúlt esztendőben valamilyen cím vagy adata megváltozott, akkor ezt a lelkészi hivatal munkatársaival egyeztessék a jövő év elején első hónapokban, hogy a gyülekezet nyilvántartása minél pontosabb és naprakészebb legyen. a lelkipásztori kar és a presbitérium nevében Isten áldását kívánjuk az új esztendőben mindenkinek. Ilyenkor az újévi istentiszteleteken, illetve az újévi istentiszteleteken szoktuk ismertetni az elmúlt év egyházi statisztikai adatait. Néhány adatot felolvasok most is ebből. A keresztelés, a temetés, a konfirmáció, az esküvők, illetve az úrvacsorai alkalmaknak a statisztikai adatait. Az elmúlt évben, tehát 2015-ben 129 gyermeket kereszteltünk, 76 fiút és 53 lányt. A temetés 191 volt, 84 férfit és 107 asszonyt temettünk el, ez összesen 191 fő. A konfirmáció 97 fő volt, 38 fiú és 59 hölgy konfirmált a gyülekezetünkben. Az esküvők száma 58 volt, 16 református és 42 vegyes házasságkötés történt, így 58 esketés volt az elmúlt esztendőben. Az úrvacsorai vételi alkalmak összesen 16 meghirdetett úrvacsorai alkalomot az elmúlt évben. Az úrvacsorázóknak a száma 6889 volt, és 24-en vettek házi, illetve beteg úrvacsorát. Ezeket az adatokat az istentiszteleteken majd fogjuk még hirdetni, illetve a Szőlőskert című újságunkban is majd a következő évben meg fognak jelenni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora.